Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntünk szeretettel mindenkit a Szapiencia Szabad Egyetem estjén. Köszöntöm szeretettel Kézdi Anikó pszichológusunkat, és Illés Zitát, aki a baptista szeretett szolgálattól jött közénk, és az örök beadásnak szakértője, illetve Röder Juditot, állandó segítő, lelkiismeretes segítő munkatársunkat. Ma este az örökbeadás és az örökbefogadásról töprengünk együtt, ennek a lélektani és a teológiai hátterét nézzük meg egy kicsit. Hát a ma este az egyértelműen érzelmileg egy erős este. Ez a téma mindenkit érint, aki nem tud gyermeknek életet adni, aki szeretne gyermeket örökbefogadni, akinek van a rokonságában ilyen, a baráti körében ilyen helyzet, érinti igenis a lelki segítőket, a papokat, a nagymamákat. Sokakat, sokunkat érint ez a téma. És hát ugye az a fontos, hogy itt valóban életek váltója történik. Életek váltója. És ez egy azért fontos téma, hogy erről jól gondolkodjunk, mert az örökbeadó anyának, az örökbeadott gyermeknek, az örökbefogadó szülőknek, mindenkinek az élete komolyan alakul ennél a váltónál. És azt szeretnénk, hogy itt lelkiismeretes és jó döntések születhessenek. Hadd kezdjem én a teológiával, utána a hölgyek lesznek a szakszerűek. Miért engedi Isten, hogy legyen ilyen helyzet? Ez egy jó nehéz kérdés. Nem tudok én erre válaszolni, de egy picit próbálom megközelíteni a választ. Miért engedi Isten, hogy legyenek meddő párok? Isten büntet, hogy vannak meddő párok? Miért engedi Isten, hogy ott élet létrejöjjön, ahol nem akarják azt a gyermeket? Na, ezek olyan nehéz kérdések, amire teológusként sem merek vállalkozni, hogy egyértelműen tudok erre válaszolni. Körülbelül tudom megközelíteni a választ. Az egyik, amit szeretnék mondani, hogy az Isten valamennyire szabadon engedi a teremtést. Weismar Béla filozófusnak van egy ilyen mondata, ami arról szól, hogy nem lenne teremtés, ha egy kicsit az anyagvilágot az Isten nem engedné szabadon, és az embernek sem jönne létre a teremtése, ha nem engedne minket szabadon. És ezért lehet az, hogy igenis a gének valahogy rosszul alakulnak, és lehet meddő ember. De nem kellene mindent azonnal az Istenre kenni. Tehát az Istenünk, bocsánat, nem egy ilyen piti Isten, ráléptem egy kavicsra, kibicsaklott a bokám, ez az Isten akarata. Tehát, hogy nem egy ilyen piti az Istenünk, hanem olyan, aki valahogy szabadon engedi a teremtést, és ezért lehet betegség, és lehet meddőség, és lehet olyan, hogy valakik felelőtlenül belemennek szexuális életbe, amiből gyermek lesz. Tehát valamennyire szabadon enged minket az Istenünk, de sohasem büntet. Azt valljuk, hogy azért mer az Isten bárkit, bármit is szabadon engedni, mert mégiscsak ura marad ennek a drámának. Karl Rahnernek van egy ilyen írása a szenvedésről, és azt mondja, hogy Isten valahol vállalta ezért az egészért a felelősséget, mégpedig a kereszten. Hát valahol az Isten ennek az egész drámának mégiscsak az ura marad. Tehát ahelyett, hogy az ilyen piti Istenben gondolkodnánk, aki ennek a párnak meddőséget adott, oda gyereket adott, sokat adott, nem kívántat adott, piti istenkép helyett gondolkodjunk inkább úgy egy nagy Istenben, aki elindít egy drámát. Ez a történelem. És erre a színpadra felhív minket. És ebbe a drámába az anyagvilág is egy kicsit szabad, a vulkánok világa is, az esővilága, az árvízvilága, meg a gének világa is. Egy kicsit szabadon engedi az Isten az anyagvilágot, az ember szabadságát is szabadon ereszti, és Isten beszáll ebbe a drámába. És most a színpadon vagyunk, és azt keressük, és a ma este erről fog szólni, hogyha kialakulnak ilyen drámai helyzetek, hogy nem lehet gyerekem, de szeretnék, vagy gyermekem van, de nem tudom felnevelni, akkor ebben a drámában hogyan viselkedjünk lelkiismeretesen.
Akkor én beszélnék egy kicsit a statisztikáról. Az élve születés a 2016-ban 93 ezer. Az abortuszok száma az 30 ezer körül, akik örökbefogadásra várakoznak, 2500 környékén vannak. Örökbe adottak 890-en. Ebből a 890-ben ezek ilyen körülbelüli számok. 160 az újszülött. Ebben benne van a nyílt és a titkosan örökbe adottak száma is. Nemzetközi örökbeadásról is kell beszélni Magyarországon. Az olyan 180 volt, Ebbe azok vannak benne, akiket Magyarországon már nem lehet örökbe adni, vagy nem fogadnak örökbe. Nagyobb gyerekek, roma gyerekek, és vannak házastársi vagy rokoni örökbefogadások is, azok olyan 140 volt 2016-ban.
Ezek a számok, ez mi sok, mi kevés?
Hát ha azt nézzük, hogy 2500 várakozó van, az azért egy magas szám. Tehát azt jelenti, hogy 4-5 évet vár egy örökbefogadó arra, hogy gyereket vigyen haza.
És az abortuszok száma, azt tudjuk, hogy csökkent, hála Istennek, csökkenő tendenciát mutat, de hát minden egyes abortusz is sok.
Most legyen egy kis fogalomtisztázás, ez egy kicsit száraz, de szerintem ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, ahhoz kell ismerni azt, hogy például a nevelőszülőség az mit jelent. Nem egyenlő a nevelőszülő, nem egyenlő az örökbefogadóval, mert a nevelőszülő ez átmeneti időre kerül egy gyermek, olyan gyermek, akit a gyámhivatal a családjából kiemelt, biztonságos környezetet biztosítva azzal a gyermeknek a nevelőszülőnél, és a tevékenységéért nevelőszülőségi díjat kap, és neki az a szerepe, hogy a vér szerinti családjába visszagondozza ezt a gyermeket, vagy pedig az örökbefogadásra előkészítse, örökbefogadásra segítse a gyermeket.
Ezt nagyon gyakran látjuk egyébként az örökbefogadás kapcsán, hogy a fogalmak elég összekeverednek. Tehát ezt a nevelőszülő, örökbefogadó szülő párost, ezt hát nagyon sokszor összekeverik a laikusok. Egyébként hát miért ne kevernék össze, hogyha egyszer nem jutottak közel hozzá, de pont ennek az estének ez is egy célja, hogy tisztázzuk, hogy valóban a nevelőszülő egy olyan valaki, akihez csak átmenetileg kerülnek a gyerekek, ellentétben az örökbefogadóval, akinek a hivatalos definícióját most meghallgathatjuk.
Tehát az örökbefogadás az egy igazából egy jogi aktus, tehát hogy rokoni kapcsolat, szinte vérségi kötelékbe lép az örökbefogadott gyermek az örökbefogadott családjába, és a vér szerinti családjába minden kapcsolata megszűnik ennek a gyermeknek.
És ez olyannyira örökre szóló dolog, ezt megint csak akik talán távol vannak az örökbefogadás témájától nem tudják, de például az örökbefogadott gyereknek egy új anyakönyvi kivonata lesz, születési anyakönyvi kivonata, ahol például anya neveként az örökbefogadó anya szerepel. Tehát őnek egy teljesen új státusza lesz az életben. Vezetékneve ugye megváltozik, az apa vezetékneve lesz ugye általában, vagy hát amit annak idején, ahogyan megállapodtak a szülők, hogy a gyerekek milyen vezetéknevet fognak kapni. Tehát az ő jogi helyzete, neve, a társadalomban betöltött egész helyzete, állása megváltozik, például örököse lesz a szülőknek, és így tovább. Tehát ez egy teljes és örökre szóló változás lesz, ugye ellentétben azzal, hogyha egy gyereket átmenetileg nevelőszülőhöz helyez el a gyámhivatal.
És nem mindenki lehet örökbefogadó, tehát az fontos, hogy cselekvőképes legyen, nagykorú, és a gyámhivatalnál, vagy a területileg illetékes gyámhivatalnál egy örökbefogadási tanácsadáson, felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. Személyisége és körülményei meg kell feleljenek egy örökbefogadási feltételnek, tehát orvosi, pszichológiai, alkalmassági vizsgálaton kell átesnie, környezettanulmány készül az otthonában, hogy alkalmas arra, hogy egy örökbefogadott gyermeket hazavigyen, és legalább 25 évesnek kell lennie, a gyermeknél legalább 16, legfeljebb 46 évvel lehet idősebb. És a házasságban mindig a fiatalabbnak az életkora számít.
Sokszor elhangzik az örökbefogadók részéről, hogy milyen igazságtalanság. Ugye a sok igazságtalanság mellé, hogy nekik miért nem lehetett mondjuk gyerekük, még az is egy igazságtalanság, hogy egy ilyen bonyolult procedúrán mennek keresztül. És hát ez valóban ilyen hát mély sebeket tud okozni, hogy bezzeg, akiknek vér szerinti gyerekük születik, őket senki sem vizsgálja, nem vizsgálja pszichológiailag, hogy alkalmasak-e rá. Nem jön ki senki a hivataltól megnézni, hogy hány négyzetméter, meg hogy elég tiszta a fürdőszoba. Hát ez van. ezen kell keresztül menni, viszont ezt hangsúlyoznánk, hogy ez talán az örökbeadó számára egy biztosíték lehet arra, hogy azért nem akárki fogja az ő gyerekét örökbe fogadni, hanem olyan valaki, aki azért csak-csak átment egy rostán, egy szűrővizsgálaton.
Kifogadható örökbe kiskorú személy, például olyan, akiről a szülők a gyámhivatalban lemondtak, lemondó nyilatkozattal, olyan, aki a gyámhivatal kiemelt a családjából, és mivel nem látogatják, nem tartják a kapcsolatot a vérszerinti szülők a gyerekkel, ezért örökbeadhatónak nyilvánítják azt a gyermeket. Olyan gyermek, akinek a szüleit a gyámhatóság megfosztotta a szülei felügyeleti jogaitól, vagy olyan gyerek, akit mondjuk inkubátorba helyeztek el, feltéve, hogyha a születéstől letelt a 6 hét, és a szülő nem jelentkezett ez alatt, a 6 hét alatt a gyermekért, vagy akinek a szülei elhunytak.
Itt két fontos dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik az megint csak egy tisztázatlan dolog, amiről sokszor a társadalomban nem tudunk pontosan, hogy sokszor nem értik, hogy miért van az, hogy ilyen sokat kell várni gyerek örökbefogadására, mikor ott van az a sok szegény gyerek, aki nem a családjában él. Hát ezek a gyerekek nagyon sok esetben azért nem fogadhatóak örökbe, mert hogy ez a jogi feltétel nem biztosította számukra, tehát hogy ők nem örökbe fogadhatóak, például azért, mert a szülők nem mondtak le őróluk. Tehát azok a gyerekek, akik valamilyen módon mégiscsak állami gondoskodásban vannak, vagy nevelő szülőknél vannak, azért vannak ott sok esetben, mert hogy egészen egyszerűen jogilag nem örökbe fogadhatóak. Az, hogyha születése után egy anyuka a gyermekét inkubátorba helyezi, az, mint elhangzott, jogilag egyenértékű azzal, hogy aláírta azt a nyilatkozatot, hogy ő erről a gyermekről lemond teljesen. Tehát onnantól kezdve ez a gyerek örökbefogadható, ami a gyermek számára nagyon-nagyon jó, hiszen nem kezdődik el az a hosszas procedúra, hogy most ide helyezik őt, oda helyezik őt, várjuk ki a fél évet, amíg anya jelentkezik, stb. Tehát, hogy igazándiból ez olyan szempontból egy nagyon jó megoldás, hogy tulajdonképpen a csecsemőgyilkosságoknak a visszaszorítását valószínűleg segíti. Tehát ezt tulajdonképpen azért találták ki, ezt az inkubátor kihelyezést, hogy inkább az inkubátorba helyezzék a csecsemőt, tehát legyen hova őt lerakni anonim módon. Itt azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy az anya anonimitása megmarad, nem tudja senki, hogy ki volt az, aki oda letette azt a gyermeket, és ezáltal ő bekerül egy olyan, tehát a gyermek bekerül abba a folyamatba, ahol örökbe adhatóvá válik. Tehát ez egy nagyon jó dolog ebből a szempontból. És hát ennek azért történelmileg megvan a hagyománya, hiszen régen is, vagy akár nem is olyan régen, akár például, hogyha a papnak az ajtaja elé leraktak egy csecsemőt, és megnyomták a csengőt, aztán futottak, az is egy hasonló helyzetet jelentett. Igazából ez ugye azért nem annyira jó a jelen jogi esetben, mert hogy ott nem történik meg ez a fajta nyilatkozat, hogy lemondtam róla.
Az örökbefogadás formái, tehát az szerint, hogy ki között jön létre az örökbefogadás, megkülönböztetünk rokoni vagy idegen gyermek örökbefogadását, és az szerint, hogy a szülők ismerik-e egymást, vagy nem, lehet beszélni nyílt és titkos örökbefogadásról. A nyílt örökbefogadás esetében az örökbefogadó szülők és a vérszerinti szülők ismerik egymást. A vérszerinti anya már a szülés előtt kiválaszthatja, és ő mondhatja meg, hogy ki az, akihez örökbe szeretné adni a gyermekét. Ami nagyon fontos, hogy együttesen kell ott lenniük a gyámhivatalnál a lemondó nyilatkozat pillanatában, és civil szervezet csak nyílt örökbefogadásban közvetíthet. A titkos pedig, amikor a vérszerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét nem ismeri, adatait sem tudja, ezt megteheti a kórházban, vagy korábban a gyámhivatalban, tehát hogy ír egy lemondó nyilatkozatot, és akkor azzal igazából arról nyilatkozik, hogy a gyermekét ő nem szeretné hazavinni, nem fogja hazavinni, és a továbbiakban arról a területi gyermekvédelmi szakszolgálat fog gondoskodni. Ő nem fogja tudni, hogy hova került, kihez került az a gyermek, és igazából a későbbiekben sem tudja megrávadni ezt a döntését a gyámhivatalnak.
És hát amit kerülni akarunk, az emberkereskedelem, tehát azért fontosak ezek a fogalmak, meg a jogi háttér, és hogy ne legyen emberkereskedelem, tehát ne történjen meg az, hogy mi gyermektelen, de jól álló szülők vagyunk, és nagyon sok nullával mi hajlandók vagyunk fizetni ezért, vagy én szegény anyuka vagyok, és apró hirdetést adok fel, hogy van egy bébim, ki mennyit fizet érte, tehát ezt nem akarjuk. Az emberkereskedelemmel az a baj, hogy a gyermek áruvá válik, és nem önmagáért szeretik úgy, ahogy van, hanem áru lesz, és akkor lehet rendelni. Vagy ha nem tetszik a rendelés, akkor vissza lehet adni. Tehát, hogy a csere szabatos, tehát, hogy áru lesz a gyermek, és nem önmagáért fogják szeretni. Tehát, hogy ezt nem szabad megengedni. Igenis, még ha az egyházat bevonják, tehát pár éve is történt Magyarországon, hogy egy pap ablaka alá oda tették a bepóját gyermeket, becsöngettek a pap, meg pizzát várt biztos, aztán nem azt talál, hogy az egyházat is, ha bevonják ebbe, akkor is csak állami, tehát az intézményeket azt igénybe kell venni, nem vigyázni kell erre, hogy ne legyen itt emberkereskedelem. És ebből következik az is, ha jól tudom, hogy ha még a nyílt örökbefogadásnál is a kismamának nem adhatunk semmi pénzt, semmi támogatást, véletlenül se legyen ott, hogy itt a pénzért szüli meg a gyermeket, és pénzért juttatja el hozzánk. A civil szervezetek ők támogathatják, de magának nem szabad az örökbefogadónak itt a pénzt bevonni a dologban. Az estét ketté osztjuk, és akkor most átérünk előbb az örökbeadásra, az örökbeadó anyára, meg az örökbeadott gyermekre, és utána az örökbefogadásra.
Nagyon sokszor hallja azt az ember, hogy milyen anya az, aki lemond a gyermekéről, vagy milyen nő az, aki lemond a gyermekéről, és nagyon sok sztereotípia van a fejünkben, hogy biztos roma származású, biztos tanulatlan, biztos olyan, akit gyerekként is elhanyagoltak. Azt kell tudni, hogy ezek a nők, ezek krízis helyzetben vannak. Nagyon sok esetben csak nőkről beszélünk, csak anyákról, mert az apákkal sokszor nem találkozunk. Ez is adja azt, hogy egyedül maradtak, olyan helyzetbe kerültek, amikor egyedül nem tudnak gondoskodni erről a gyermekről. És a gondoskodásnak azt a formáját választják, hogy egy szerető családra bízzák ezt a gyermeket. És azt tudni kell, hogy mindenféle kor és mindenféle társadalmi háttérből érkezhetnek ezek az anyák, akár kiskorú, 14 éves, lehet 40 év fölötti, egyetemi végzettséggel, egyszerű, épp hogy írni tudó nő is lehet, tehát hogy ez egy egészen széles skála. Az fontos, hogy ne ítéljük el őket, tehát hogy ők egy olyan szeretettel és gondoskodással vannak e felé a gyermek felé, hogy elmennek és keresnek, vagy jó esetben, ha civil szervezettel fölveszik a kapcsolatot, akkor több család közül is kiválaszthatják azt, akit a legmegfelelőbbnek találnak arra, hogy a gyermeküket fölnevelje. És hogy miért adják örökbe a gyermekeket, ez is teljesen változó. Van, aki így szeretné megóvni a gyermekét. Akár a nagy családtól, akár egy bántalmazó apától, olyanok a körülmények és a feltételek, hogy nem tudja hazavinni. Tehát, hogy a védőnői hálózat, a gyermekvédelmi hálózat nem engedné olyan körülmények közé, és akkor tudja, hogy bekerül az állami rendszerbe, és lehet, hogy úgy ítéli meg, hogy az nem a legmegfelelőbb a gyermekének. Vagy van már gyereke, mondjuk a 6. vagy a 7. gyerek érkezik, de otthon van már egy 2 éves vagy 2 év alatti gyermek, és nem érez magába erőt sem lelkileg, sem fizikailag ahhoz, hogy még egy gyermeket neveljen. Vagy fiatal, és a tanulmányait nem szeretné abba hagyni. Tehát egyetemista, vagy 14 éves, és még sok év áll előtte, vagy a gyermekapja elhagyta őt, és a családi háttér nélkül ismerjük a mai albérlethelyzeteket, tehát nem olyan egyszerű sokszor egy nőnek egyedül.
Morálisan mit tudunk mondani a helyzetről? Hát először is ismeri mindenki ezt az ábrát, mert sokat rajzolom, hogy az ember meghívott a Szent Háromság közösségébe, húzatba állunk, meghívottak vagyunk mindannyian, és elindulunk az A tervvel, és ha bármi miatt megtörik az A terv, akkor jön a B. Az nem ugyanaz, mint az A, de azért van valahogy tovább. Ez a megtörés, ez lehet nemi erőszak miatt, saját bűn miatt, ez sok minden miatt történhet egy megtörés, de valahogy megtört ez a pálya, ez az áterv. Mit tudunk mondani morálisan erről a helyzetről? Külön kell választani, hogy mi történt a foganás előtt, meg mi történjen most. Igenis, a foganás előtt mondhatjuk azt, ha nem nemi erőszakról van szó, akkor itt lehet egy felelőtlen szexuális élet. És azt morálisan azt bizony ki kell mondanunk, hogy a szexualitás teljes helye csak a házasságban van, és lehet itt egy olyan felelőtlen szexuális élet, aminek a következménye egy nem kívánt gyermek. Itt lehet, hogy beszélhetünk bűnről. Nem biztos, tehát nem tudjuk, de lehet, hogy beszélhetünk bűnről, és itt igenis ki kell azt mondanunk, hogy itt lehet a kismamának jogosan lelkiismeret furdalás, hogy hogy kerültem én ilyen helyzetbe, én is tehetek erről a helyzetről, és lehet emiatt egy bűntudata, egy szomorúsága. Ezt ne vegyük el tőle. Nem betegnek és szerencsétlennek kell tartani, hanem pont azzal tisztellek, hogy azt mondom, ha akartál volna, akkor talán nem kerülhettél volna ebbe a helyzetbe. Tehát a bűnt azt nevezzük nevén. De, itt jön a de. Most már, ha ott van a méhében az a gyermek, akkor most már a B-terv van, tehát most már a morális alapszabály az az irgalom, hogy mentsük a menthetőt. Tehát azért, mert örökbe adja, azért morálisan nem lehet elítélni. Ez nem dolgunk. Az, hogyha felelőtlen szexuális életet élt, az igen. De hogy itt, ha örökbe adja, akkor B-terv van, és akkor itt azt mondjuk, hogy itt már teljesen jó megoldás lehet, hogy nincs, mentsük a menthetőt. És a morális alapszabály mindig az, hogy a lehető legdrágábbat kell menteni. És a legdrágább az az emberi élet. Tehát ilyenkor az egy nagyszerű dolog, ha ezek az anyák az élet oldalára tudnak állni. És ez egy áldozat. Tehát ilyen szempontból értjük, hogy ilyen szempontból nem elítélni és nem bántani kell őket, hogy miért nem tudja megtartani. Micsoda anya, hát hogy van szíve odaadni. Ezek a mondatok, hölgyek, urak, nem segítenek ezt. Most felejts el mindenki. Még ha nem is értjük, hogy tényleg hogy tudja odaadni, de ezek a mondatok nem segítenek ezt, most felejtsük el. Az élet pártjára állni az olykor áldozatot jelent, az egy nagy dolog, hogy elköltözöm egy ilyen anyaotthonba, hogy én a tanulmányaimat kicsit felfüggesztem, hogy igenis kihordom azt a gyermeket. Itt van egy áldozat, ezeket az anyákat, ezeket bíztatni kellene, és nem bántani, és nem morálisan elítélni. Még egyszer mondom, ami előtte történt, ott lehet. De itt már nem B-terv van, itt már segíteni kell, nem bántani, biztatni őket. Érzünk egy olyat a társadalomban mindannyian, hogyha morálisan ezeket a nőket ugyanúgy bántjuk, mint aki abortusz követel, akkor tessék mondani, miért ne menjek el titokban egy abortuszra? Befekszem egy napra, senki nem tud róla, és hazamegyek, mintha mi se történt volna. Bezzek, ha kihordom, nagy hasam van, az egész rokonság, környezet, mindenki megszól és bánt. Miért vegyem én magamra ezt a bántást? Tehát ha ezeket az anyákat ugyanúgy bántjuk, mint az abortuszt elkövetőket, akkor miért ne menjek abortuszra? Nem kéne bántani őket. B-terv van, irgalmasnak lenni, menteni a menthetőt, bíztatni őket. Tudják, kicsit azt érzem, és itt az egyház is többet tehetne, azt érzem, hogy az A-tervet lazán vesszük, a gyerekeink, unokáink szexuális életét, az A-tervet lazán vesszük, amikor aztán bejön a baj, akkor kezdünk szigorkodni, meg ítélkezni. Fordítva kellene, az A-tervnél kell szigorúbbnak lenni, és igényesebbnek lenni, és ha már B-terv van, akkor már irgalmasnak, akkor menteni a menthetőt. És én morálisan külön szeretném megemlíteni a drága férfiakat, hogy nyilván ezek az anyák azért kerülnek krízis helyzetbe, mert a férfiak lelépnek. Hogy micsoda társadalom az, ahol a férfiak nem vállalják a tetteikért a következő, egy ilyen nagy tettért. Hogy akarok egy ilyen mellett lakni, egy ilyennel együtt dolgozni, ez legyen a főnököm, ez vezessen velem szembe autót. Tehát, hogy a férfiak ilyenek lesznek, az borzasztó a társadalomnak. Tehát valahol itt a férfiakra is rá kell szólnunk, hogy te is ott voltál, vállald érte a következményt. És hát szeretném megemlíteni, hogy a férfiak mögött a szüleik, anyuka, apuka asszisztál ehhez a nagy sunnyogáshoz, ahogy a kisfiam le tud lépni, és anyuka szoknyája mögé tud bújni, és ez borzasztó, a szerencsétlen nő meg ott marad a méhében egy gyerekkel, mindenféle segítség nélkül. Szóval itt sokaknak van bűne, hogyha bántják a kismamát, illetve nem segítenek neki.
Beszéljünk egy kicsit akkor az örökbeadás folyamatáról. Az előbb már volt róla szó, hogy van titkos és nyílt örökbefogadás. Tehát a titkos még egyszer az, ahol nem ismerik egymást, nem tudnak egymásról, nem kapják meg egymás elérhetőségeit. A nyílt pedig ismeri mindegyik fél egymást, tehát az örökbeadó, az örökbefogadó találkoznak még a gyámhivatali ügyintézés előtt, még szülés előtt, tehát ez az ő döntés, az ő választása, hogy kire bízza a gyermeket, és azt szerint, hogy melyik szervezet mit intézhet, a titkosat csak a területi gyermekvédelmi szakszolgálat intézheti, tehát titkos örökbefogadást. A civil szervezetek csak nyílt örökbefogadásban közvetíthetnek. Ma Magyarországon 7 civil szervezet működik, és a Baptista Szeretett Szolgálat 13-ban kapta meg a működési engedélyt a nyílt örökbefogadásra. Nagyon fontos szerintem, hogy a krízishelyzetben lévő párok, beszéljünk párokról is, mert azért néha vannak házaspárokban, hogy az apa is eljön, és ő is szeretné tudni, hogy kihez kerül ez a gyermek. De nagyon sok esetben csak nőkkel találkozunk. Sokszor ő sem mesél arról, hogy ki az apa, van úgy, hogy ő sem tudja megnevezni, hogy ki az apa. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ők tájékozódjanak, hogy szerezzenek információt, mert csak akkor tud megfelelő döntést hozni, hogyha tudja, hogy mik a lehetőségei. Az interneten nagyon sok minden fönt van, és nagyon sokszor sok téves információ. Néha én is fölmegyek, és böngészek, és látom, hogy milyen kérdések vannak, és arra sokszor milyen válaszok érkeznek. Azt is fontos tudni, hogyha egy alapítványhoz, egy civil szervezethez fordul egy nő, akkor nem az az elsődleges feladata és célja egy civil szervezetnek, hogy örökbe adja azt a gyermeket, hanem az, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak. Hogy annak a gyermeknek tényleg az a legjobb. Vagy hogyha ez egy átmeneti krízis, 1-2 hónap albérlettel, vagy anya otthonnal ezen lehet segíteni, akkor igyekszünk e felé terelni az anyát. Az alapítványnak jelenleg is vannak otthonai, ahol több krízis helyzetben lévő nő is van jelenleg is a gyermekével. Tehát azért fontos, hogy szülés előtt keressen meg egy civil szervezetet, mert akkor egy személyes krízis tanácsadás történik, és ott átbeszéljük az ő elképzeléseit és a lehetőségeit is. Az előbb említettem, hogy lakhatás, szociális segítséget tud nyújtani az alapítvány, családok átmeneti otthona, és ami még fontos, hogy lehetőség van ma már Magyarországon a titkolt terhességre és a titkolt szülésre. És abban is segítünk, tehát el tudjuk helyezni olyan otthonokba, elkísérjük a gyámhivatalhoz, ahhoz, hogy ezeket a jogi lépéseket is megtegyük, ahhoz, hogy tényleg titokban maradjon a terhesség is és a szülés is. Ez inkább akkor fontos, hogyha valaki egy kis településen él, vagy a családja elől titkolja. Például egy bántalmazó apa elől is tudja, hogy az neki nem lenne jó, hogyha otthon ez kiderülne, és tudunk ilyenekben segíteni. Tehát ez a törvény az ő védelmükre van. A döntésben és a feldolgozásban, ahhoz, hogyha kell, akkor szaksegítséget kérünk, pszichológus vagy mentálhigiénés szakember segítségét tudjuk nyújtani. Az is nagyon fontos információ, hogy az anyának a szüléstől számítva 6 hétig még visszavonhatja az örökbeadást. Tehát amikor elmegy a gyámhivatalba, ott akkor még nem zárul le, hanem még van egy 6 hetes meggondolási lehetősége. De azt is fontos tudni, hogyha a krízis rendeződik, tehát hogyha meg tudja oldani, hogy ő hazavigye, ő vagy a közeli családba fogják felnevelni a gyermeket, egyébként ugyanúgy bekerül az állami rendszerbe, tehát hogyha a saját családjában nem visszahelyezhető a gyermek. És végig kísérjük ezeken a folyamatokon. Elmegyünk vele a kórházba, a tanácsadásokra, a vizsgálatokra, a gyámhivatali ügyintézésekben ott vagyunk vele. Az is fontos, hogy ezeket a beszélgetéseket bizalmasan kezeljük, tehát harmadik félnek semmilyen olyan információt nem adunk ki, amit ő nem szeretne. Tehát erre is van példa, hogy így megkérdezi, hogy de ugye, hogy senki nem tudja, hogy mi most találkozunk, és persze, hogy senki nem tudja. Tehát, hogyha azt szeretné, akkor arra helyre megyünk el, amit ő biztonságosnak, és nyugodtan felvállalhat azt a helyet. Nem jár semmilyen kötelezettséggel. Ha csak tájékozódni szeretne, akkor is nyugodtan keresse meg a civil szervezeteket. Fontos, hogy gyűjtsön információkat, és tudja, hogy milyen lehetőségei vannak. És abban az esetben, hogyha az örökbeadás mellett dönt, akkor pedig még időben tud találkozni azzal a párral, azzal a családdal, akiknek örökbe szeretné adni a gyermekét.
Én azt hiszem, hogy ezek az információk nagyon jó lenne, hogyha eljutnának nagyon sok olyan krízisterhes anyához, aki valóban nem tudja, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. Én attól tartok, hogy számos olyan eset, ami abortusszal végződik, nem abortusszal végződne, hogyha ezekről a dolgokról tudnának többen a társadalomban, hát ha ezzel is segítünk, hogy megosztjuk ezeket az információkat. Az örökbeadó anya szempontjából mondanánk egy-két dolgot arról, hogy miért lehet jó az, hogyha ő a nyílt örökbeadás mellett dönt. Ugye az előbb említettük már az inkubátor kapcsán, hogy lehet, hogy sokan azért választják ezt az inkubátorba behelyezési utat, mert hogy akkor úgy érzi, hogy nem tudja meg senki se, hogy ő volt az anya, és így tényleg ő a teljes homályban maradhat, és nem fog kiderülni, nem fog céltáblává válni, és így tovább. De ugye hallottuk azt is, hogy tulajdonképpen egy terhesség így az alapítványok segítségével kihordható, és maga a szülés is megoldható úgy, hogy titokban maradjon. Pontosan ezért jó az, hogyha valaki egy alapítványhoz fordul, ahol megvan ehhez egyrészt a jogi segítségnyújtás, másrészt pedig ugye az összes lehetőség, akár egy olyan ház, ahova titokban elvonulhat, és hát maga az, hogy szakemberek kísérik őt végig ezen a folyamaton. Tehát maga a terhesség az titokban maradhat, és a szülés is titokban maradhat, viszont miért jó az, hogyha emellett úgy dönt, hogy akkor ő a nyílt örökbeadást választja, tehát azt a helyzetet, hogy ő találkozik is a szülőkkel, tehát konkrétan bízza rá a megszületendő vagy a megszületett gyermekét egy házaspárra. Igazából az, hogy ő ebben aktív résztvevő, ez a későbbiekben válik majd nagy előnyé a számára, hiszen elviheti magával azt az érzést, hogy ő nem csak úgy vaktában a sorsára bízta a gyermekét, hanem ő konkrétan kiválasztotta azt a házaspárt, akiknek a kezébe tette le a gyermek életét. Sokan beszámolnak erről örökbeadó anyák, hogy számukra az a pont, hogy láthatta is akár a kórházban az újszülött csecsemőt azzal a házaspárral, annak a házaspárnak a karjaiban, akikre ő rábízta ezt a gyermeket. Ez a kép, ez megadta azt a megnyugvást, ami segített neki abban, hogy aztán tovább lépjen. Tehát, hogy a gyermekét igenis, hogy szerető közegben hagyta, jó kezekben hagyta, és nem csak a sorsára hagyta őt. Tehát ez a későbbiekben egy nagyon nagy erőforrás tud lenni, ahogyan erről ők beszámolnak. Aztán amiért még nagyon fontos, vagy nagyon jó lehet a nyílt örökbeadás, az, hogy a gyermeknek a sorsa jogilag rendeződik, hiszen ott rögtön segítenek adott alapítványnak a munkatársai lepapírozni, ugye el kell menni ezzel is hivatalos útra, tehát el kell menni a gyámhivatalba, de hogy tulajdonképpen ugye a 6 hét leteltével véglegessé válik maga az örökbeadás, és akkor onnantól kezdve a nem kerülhet a gyerek egy olyan helyzetbe, hogy bizonytalan az ő sorsa, nem tudjuk, hogy örökbeadható-e, nem telnek múlnak ugye az értékes hetek, hónapok, azzal, hogy ő hányódik, esetleg egyik intézményből kerül a másikba, lenne, aki örökbe fogadja őt, de jogilag ez nem lehetséges. Tehát ezzel, hogy a nyílt örökbeadást választja, ezzel tulajdonképpen a gyermeknek egy biztonságos utat választ. Tehát, hogy hamar kerül szerető közökbe, ugye a kórházból már hazavihetik az örökbefogadó szülők, és akkor ezt tudjuk, hogy pszichológiailag is ezek a korai hetek, hónapok, ezek nagyon sérülékeny időszakot jelentenek. Abban az esetben, ugye, hogyha biztonságos légkör veszik őt körül, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ő is kiegyensúlyozottabban fog fejlődni. És hát még a gyermek szempontjából is jó lehet, vagy nagyon sok előnye lehet a nyílt örökbeadásnak. Itt nem tudtuk ezt máshogy ideírni a diára, mint a Lesz mit mesélni címszóval. A Lesz mit mesélni alatt azt értjük, hogy nyilván ahogy cseperedik a gyermek, azért kíváncsi lesz arra, hogy hát akkor találkoztatok azzal a nénivel is, akinek a pocakjából születtem, és hogy hát milyen volt ő. Most abban az esetben, hogyha titkos örökbeadásról van szó, akkor hát szegény örökbefogadó szülő széttárja a kezét, és azt mondja, hogy nem tudok semmit, majd ha elmúltál 18 éves, akkor elmehetsz a gyámhivatalba, és utána járhatsz, de hát nem tudok semmit sem mesélni, mert ugye én nem tudhatok erről semmit. Ellentétben egy nyílt örökbeadásnál ugye találkoznak a felek, és akkor hát el lehet mesélni például azt, hogy a szemed, az anyukád szeme, lehet arról mesélni, hogy milyennek ismertem meg őt, hogy mi volt az az ok, amiért örökbeadtak téged. Tehát, hogy van egy történet, nem a sötétben kell tapogatóznia az örökbefogadott gyereknek, hanem tudhat dolgokat arról, hogy őt miért adták örökbe, és ki volt az az anya, aki őt örökbeadta.
Köszönjük szépen a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Beszéljük meg! A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.